Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, szeptember 22-e van, üdvözlöm Önöket! A mai egészségkód egyik fő szerkesztési elve a prevenció volt, vagyis hogyan őrizzük meg szemünk és szívünk egészségét. Az első részben Sipos Anita, a Magyar Látszerész Szövetség alelnöke a vendégünk, akivel a látásunk és a látószervünk egészségének megőrzése mellett beszélünk a visszafordítható és a visszafordíthatatlan látószervi betegségekről is. A hírek után dr. Becker Dáviddal, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökével a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzéséről és a tömeges elhízás történelmi okairól is beszélgetünk. A szemünk és a látásunk megőrzése a témánk. Sipos Anitával, a Magyar Látszerész Szövetség alelnökével beszélgetünk. Üdvözöllek, szia!
Szia!
Na, arról már sokat beszélgettünk erről a műsorban, nem veled, hanem másokkal persze, hogy hogyan vigyázzunk a szívünkre, a tüdőnkre, az immunrendszerünkre, de az még nem derült ki, hogy a szemünkért azért mit tehetünk a mindennapokban.
Hát a szemünkért, illetve a látásunk épségének megőrzéséért a mindennapokban azt mindenképpen megtehetjük, hogy kellően pihentetjük a látószervünket, tehát azért a pihentető alvást azt mindenképpen beletenném a mindennapi kötelező feladatok közé.
Ez lehet rutinszerű, tehát az alvás az rutinszerű, oké, egy.
Jó. Az alvás az rutinszerű.
De ébren mit tehetünk érte?
Odafigyelünk arra, hogyha olyan tevékenységet végzünk a napi feladataink során, ami kifejezetten a látószervünket terheli, akkor is be kell, hogy iktassunk pihentető időszakokat, amikor egy picit a látószervünk kvázi megpihenhet, illetve, ami nagyon-nagyon fontos, hogy rendszeresen el kell, hogy menjünk látásellenőrzést végeztetni. Egy évben egyszer ajánljuk ezt a látásellenőrzést, és nyilván van olyan időszak, a szövetségnek az október a látáshónapja, amikor erre kifejezetten felhívjuk a figyelmet.
Jó, hogy behoztad az éves szűrést, ugyanis itt már is megoszlanak a vélemények. Ugye van, aki azt mondja, hogy látszerészhez is el lehet menni, tehát akár egy, nem tudom, egy optikus, vagy egy látszerész, ahol vannak ilyenek, tehát hogy van szemvizsgálat, vagy valaki azt mondja, hogy szemészhez, tehát orvoshoz kell elmenni egy, mit tudom, egy kórházba, vagy egy magánrendelőbe, tehát hogy ezek között mi a különbség, mik a tévhitek, és mi az, amit érdemes betartani?
Hát az egyik első tévhit az, hogy az optikushoz megyünk látásvizsgálatra, tehát nem az optikus végzi el a látásvizsgálatot, mert az optikus az egy kézműves szakma, ő az, aki nekünk értékesíti a személyre szabott szemüvegünket, vagy a látásjavító eszközt, és elkészíti, mert olyan ügyes, hogy le tudja csiszolni a szemüveg lencsét, és behelyezi az általunk választott keretbe.
Tehát olyan, mint a fogtechnikus. A fogtechnikus, aki összerakja a fogsort.
Így igaz.
Oké, menjünk tovább.
Így igaz. Igen. Az optometrista az, akikkel az optikai szaküzletekben találkozhatunk. Az optometristáknak a hivatása és a végzettsége azt engedélyezi, hogy a látószervet mint fénytörő közeget vizsgálják, és a lehető legjobb szemüvegetnek a dioptriáját állapítsák meg, ami a mindennapokban a lehető legmegfelelőbb látást adja a számunkra, egy tökéletes látásélményt, illetve emellett még kontaktlencsét is illesztenek, hát nyilván kinek melyik a megfelelő látásjavító eszköz.
Kontaktlencséről majd külön fogunk beszélni, igen?
Oké. Nos, ugye az optometristák a klinikum részébe nem vonulnak bele olyan értelemben, hogy ők nem műtenek, nem írnak fel nekünk szemcseppet, sem gyógyszert, sem semmit, azonban ha patológiás, bármi nemű elváltozást tapasztalnak, ami okozhatja az esetleges látásromlást, vagy pedig az, hogy nem tudunk megfelelő szemüveget felírni, abban az esetben szemész szakorvoshoz irányítják a kedves pácienst, aki eljött látásellenőrzésre és látásvizsgálatra.
Na akkor az első témákra még egy picit ugorjunk vissza, hiszen azt nem fejeztük be, hogy mit tehetünk a látásunk és a szemünk egészségének a megőrzéséért. Ugye ez is sok rétegű. Itt vannak olyan betegségek, vagy idővel elváltozások, amikre nem lehet tenni. Tehát akár ilyen gondolom a szürkehályok, vagy a szemidegeknek a gyengülése. Az, ugye tudjuk azt, hogy mit lehet tenni az immunrendszerünknek a megőrzésért, meg vitaminokat kell szedni, meg nem tudom, a szemnek is vannak ilyen vitaminjai? Ez egyik kérdés, a másik pedig, hogy tényleg éberen mit lehet tenni magának a szem egészségének a megőrzésért, hogy ne romoljon. Ma már ugye képernyőt nézünk nagyon sokat, ott a telefon a kezünkben és ott a monitor, tehát majdnem minden munka képernyőhöz kötött, a szemünk romlása is ennek függvényében talán rohamosabb.
Nyilván egyrészt a rohamosabb a szemünk romlása, tehát ugye a sok közelre nézés az nem egy egészséges állapot, hiszen magát a látószervet annak idején, amikor ezt valaki megtervezte, hogy milyen is legyen az emberi felépítés, akkor a látószervünket nem arra találták ki, hogy közelre nézzünk egész nap. Nyilván ez a modern világ hozta ezt a dolgot. Nagyon oda kell arra figyelni, amit ugye említettem is, ugye, hogy meg kell pihentetni. Ugye van egy ilyen szabály, hogy nagyjából 20 perc monitor, vagy legalábbis egy méteres távolságon belüli munkavégzés után 20 másodpercig célszerű megpihentetni a látásunkat. Ez alatt azt értjük, hogy nem feltétlenül szundikálni kell egy 20 másodpercet, miért? De ha valaki tud, akkor persze. Viszont minimum nagyobb távolságra kell nézni, mint 5 méter, mert ha ilyen nagyobb távolságra nézünk, abban az esetben egy kicsikét a látószervünk, illetve inkább az idegrendszer az, ami ugye ilyenkor nagyon sokat dolgozik, és az akkor egy picit megpihentett, az a pihentető állapot a látószervünknek, ha úgymond elnézünk egy picit a végtelenbe. Most nyilván ez ugye 20 percnél 20 másodperc, tehát ezt le lehet arra vetíteni, hogy nagyjából egy óra munka után szükséges ugye legalább egy percig egy kicsit ezt a pihentető látást behozni. Aztán ami még nagyon fontos, ugye a megfelelő folyadékbevitel, tehát azért arra szükség van, hiszen ha megfelelő folyadékot viszünk be, akkor megfelelő lesz a könyvtermelésünk és a könyvtermelés, és maga a könyvfilm réteg is befolyásolja egyéb iránt az éles látást és a látás teljesítményünket is befolyásolhatja. Amúgy is ugye, hogyha irodai környezetben vagyunk, ott maga a légkondicionáló berendezések is, azok is ugye szárítják magát ugye a szemfelszínt. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Visszatérve arra a kérdésre, hogy vitaminokkal, egyéb nyomelemek bevitelével lehet-e ezen segíteni, én azt szoktam javasolni a hozzám betérő pácienseknek, hogy egy bizonyos életkor felett, tehát én nagyjából egy ilyen 55 éves kor környékére satszoltam be azt magamnak, hogy én onnantól kezdve azt szoktam javasolni, hogy a vitamin hiányosabb időszakokban, tehát a téli időszakban, nem árt, hogyha tartanak egy olyan kúrát, egy olyan vitaminkúrát, ezek az úgynevezett különböző luteines, illetve ezek a szemet erősítő vitaminkomplexumokból én azt szoktam javasolni, hogy nem árt, hogyha végigcsinálnak egy-egy kúrát, de ezen kívül természetesen lehet odafigyelni a sötét zöldségek és gyümölcsöknek a megfelelő bevitelére, tehát értem ez alatt akár a meggyet, a cseresznyét, az áfonya, a sárgarépa ugye szintén, tehát az nem csak...
Ezek javítják a látást, vagy a szem egészségét?
Olyan nyomelemeket és vitaminokat tartalmaznak, ami ugye eljut hátulra ugye az ideghártyához, és ahol ugye a maga a látás érzékelése folyik, és az egy nagyon érzékeny terület, és nagyon vérbő terület, tehát oda nagyon fontos, hogy olyan vitaminok és nyomelemek eljussanak, amik valóban segítik egyébként a szöveteknek, az épségének a megőrzését. Aha. Ezen kívül nyilván van, amit ugye említettél, hogy a szürke hályog, ugye azt említetted?
Hát az például az, de hogy ebből azért több van, tehát ezt ismerjük, mert hogy nem tudom, ez egy ilyen rettegett betegség, a szürke hályog.
Igen, rettegett betegség, még annyira félelmetesnek hangzik, de hát ez egy úgymond természetes fiziológiai szöveti elváltozás. Alapjában véve a maga a szemlencsénknek a szöveti elváltozását értjük a népnyelven szürke hályogként ismert betegségnek, elváltozásnak, inkább mondjuk így. Nagyon jól lehet műteni, azért azt hozzá kell tenni. Igen. Tehát mondanám, hogy rutin műtét, de azért a rutinságot én nem igazán szeretem megfogalmazni egy-egy műtét esetén, hiszen minden ember más és más, és mindenki másként reagál egy-egy műtéti eseményre. Viszont ténylegesen nagyon jól műthető, és születésünktől fogva, ugye akkor egy kristálytiszta szemlencsével születünk, ha minden rendben van, és onnantól kezdve nyilván, ahogy az összes többi, akár a bőrszövetünk is, akár a csontjaink is, ugye nyilván porosodnak, idősödnek, és van bennük egy megfelelő előregedés, ez következik be egyébként a szemlencsénk esetében is. Van, akinél ez kicsit korábban, van, akinél kicsit idősebb korban, van, akinél soha nem is lesz olyan fázisban maga a szürkehályok, hogy az zavarja egyébként a mindennapi életvitelét, mert mondjuk szemüveggel lehet dioptria értékeken úgy változtatni, hogy ő attól függetlenül, hogy van egy picike elszürkülése a szemlencséjének, még teljesen tiszta látást kap.
Szeretnék majd beszélni a visszafordítható és a visszafordíthatatlan szembetegségekről, illetve az állapot elváltozásokról, viszont még mielőtt erre tovább megyünk, ugye van egy, ami szerintem mindenkit elér, ez az üvegtestecske, ami kb. 30 után ha jól emlékszem, vagy jól tapasztalom, akkor ilyen 30 után elkezdenek ilyen, olyan, mint hogyha ilyen kis porszemek lennének, és mondjuk, ha közelre nézünk, vagy egy pontot nézünk, akkor az, hogy ott van, és hogy úszkál a szemben, ettől sokan megijednek, meg azt hiszik, hogy férgesek, tehát én hallottam ilyet is, hogy ezek egy kis apró férgesek, ezek nem azok, tehát, hogy meg még csak nem is por. Ez az üvegtestecske, amit ugye megtudtam, ezzel mi a helyzet? Ez mindenkit elér, ha jól sejtem, és hogy ez például hogyan lehet orvosolni?
Ugye az üvegtest az az egész, tehát úgy kell elképzelni a szemünknek a belsejét, hogy az egész egy ilyen nagyon szép pocsonyás anyaggal van kitöltve. Most ez a kocsonyás anyag nyilván fehérje, ilyen kis fibrin szálakból épül fel, és nyilván ebben is folyik azért a tápanyagcsere, ugye ebben a kocsonyás anyagban is, mint a szervezetünk minden sejtecskéjében, és onnantól kezdve észlelhetjük azt, hogy tehát ezek az úgynevezett kis fibrin szálak, kis fehérje maradványok, úgymond, ezek mindig ott vannak a mi üvegtesti részünkbe, a szemgolyónk belsejében, csak annyi, hogy van, amikor ezek odaúsznak a látásunk elé, tehát pont oda, ugye, ahol bemegy a fény, úgymond a szemünkbe és az éleslátás helyére, van, amikor pedig egyáltalán nem, és ezért van az, hogy hol látjuk, hol nem látjuk. Na most vitaminhiányosabb állapotban, vagy egy picikét az ember stresszel, nyilván a kettő összekötődik, hiszen stresszes állapotban sokkal inkább fogyasztjuk a vitamint, és gyengítjük az immunrendszerünket. Abban az esetben azért ezek gyakoribbá válhatnak, és
látványosabbá. A stressz az kihat az ilyen elváltozás? Nem tudom, az elváltozásnak nevezhető?
Nem. Hát nem igazán elváltozás, ez egy természetes folyamat, tehát ez mindig ott van.
A stressz felgyorsítja ezt? Az mondjuk engem tökre meglep.
Hát azért a stressz az eléggé fura dolgokat kihoz belőlünk. Például
az állatok egyik, például. Ilyen... Igen.
Például igen. Például az egyik olyan dolog, amivel szoktak jönni látásvizsgálatra, hogy úgy érzem, hogy ráng a szemhéjam rendszeresen.
Ó, igen, meg tikkelek. Például. Ugye a tikk?
Így is. Igaz, meg hogy tikkelek. Így igaz, igen, és hogy tikkelek, és hogy az utóbbi időben sokkal többet tikkelek, mint akár szeretném, és hogy nyilván ez egy irányíthatatlan állapottá válik. Hát ez egy bizonyos fajta, a magnézium hiány okozza ezt egyébként, és hát nyilván egy magnézium pótlással, nyomelemek tablettákkal, akár ezt teljes mértékben egyébként napokon belül meg lehet szüntetni ezeket a kellemetlen dolgokat.
Most akkor kiemeltem egy ilyen visszafordítható, de mégis egy természetes folyamatot, és akkor van még egy, ami viszont már azt gondolom, hogy patológiás, és az pedig a szemidegnek az elváltozása, vagy szemidegnek a gyengülése. Hogy azzal mi a helyzet, és elmondom azt is, hogy miért ezt hozom be, én nemrég megtudtam, hogy egy kedves ismerősöm, aki egyébként fotósként dolgozott hosszú évtizedekig, ő neki a szemidegei meggyengültek, és gyakorlatilag mára alig lát. Most egy fotósnak azt nyilván el tudod képzelni, hogy ez milyen. Valóban visszafordíthatatlan ez? Hogyha a szemideg sérül, vagy egyáltalán az fárad el úgy, hogy már az ember alig lát?
Ugye azt meg kell különböztetni egyébként maga a látószervi idegrendszeri
látóideg, én kérek elnézést, mert nem biztos, hogy a szemideg az egy pontos kifejezés volt. Látóideg.
Nem, ez így teljesen jó. Igen, értem, hogy mire lennék kíváncsi. Ugye nyilván itt pontos meghatározásokban jó magam nem vonulnék bele, ezért is fontos az, hogy ugye rendszeresen elmenjünk látásellenőrzésre és látásvizsgálatra, hiszen ott már a finom elváltozások is egyébként kiderülnek, ugye, hogyha évente ezt megtesszük, akkor lehetséges, hogy nem is változik maga a szemüvegünknek a dioptriája, de akkor legalább kapunk arról egy visszajelzést, hogy egyébként minden rendben van, és nem változott a szemüvegünk dioptriája. Viszont ha finom kis elváltozások vannak, már azokat is ki lehet mutatni, egy-egy ilyen évenkénti, nevezzük ezt kontrollvizsgálatnak. És hogyha korai fázisban, tehát azért nagyon sok olyan eset van, akár egy látótér, akár egy szemnyomás, akár, tehát ezeket a szöveti, akár a látóidegnek a betegségeit is érintve, olyan elváltozások lehetnek, amik mondjuk korai stádiumban, nem azt mondom, hogy vissza lehet fordítani, de legalábbis el lehet húzni azt az időszakot, vagy le lehet lassítani a romlásnak a folyamatát. Igen, vannak olyan betegségek és olyan elváltozások, több esetben egyébként akár örökletes betegségek is, aminek a meglétét és a felfedezését tudjuk megtenni, de visszafordítani nem lehet, lassítani esetlegesen lehet ezeket a folyamatokat.
Olyanról, hogy szemátültetés, beszélt már a klinikum, vagy az orvosi szakma egymás között, mert én még sose hallottam ilyet, de hogy erre vannak-e törekvések?
Hát törekvések bizonyosan vannak rá, hiszen mindenre vannak törekvések, viszont a maga a szemünk és a látószervünk és az idegrendszeri összeköttetések, ezek egy olyan szintű bonyolultságot visznek bele ebbe a dologba, hogy ez valami kevés sikerrel lehetne megoldani. Arra vannak próbálkozások, hogy abban az esetben, hogyha van egy látószerv, tehát maga egyébként a látószerv megvan, csak teljes látásvesztése van, hogy ott esetlegesen érzékelő receptorokat elhelyezni úgy az ideghártya részen, hogy aztán a feldolgozás utána már az idegi továbbvezetésben működőképes legyen. De ez egy nagyon-nagyon bonyolult rendszer, tehát, és egy nagyon különleges szövet a látószervünknek a szövetei, úgyhogy ez egy eléggé kihívásos történet.
Beszéljünk picit akkor a látást segítő eszközökről, ilyen a szemüveg, meg a kontaktlencse. Kinek javasolt és kinek nem javasolt például a kontaktlencse, hiszen az sokaknál okozhat, nem tudom, akár lázat. Tehát, hogy hallottam ilyet is, hogy a kontaktlencse annyira irritálja a szemet, hogy egyszerűen nem, tehát kilöki a szervezete. Kiknek javasolt és kiknek nem javasolt a kontaktlencse?
Hát maga, ugye, ahogy te is ugye említetted, ugye látásjavító eszközökről, ha beszélünk, akkor alapjában véve szemüvegről és kontaktlencséről beszélünk. A kontaktlencse az egy olyan látásjavító eszköz, amit magára a szemünkre helyezünk fel. Egy nagyon nagy szabadságot ad, hiszen nincsen semmi, ami korlátozzon bennünket a látásunkban. A mai modern alapanyagok és a modern hordási idők a napjainkban, azok pedig lehetővé teszik, hogy mindenki megtalálja az önmaga számára megfelelő, akár kettős viseletet is biztosító kontaktlencse viselést. A kettős viselet alatt én azt értem, hogy kontaktlencse nem létezik úgy, hogy nincsen egyébként egy szemüvegünk. Tehát mindig az az első lépés, hogy szemüvegre megvizsgálnak, és készül egy olyan szemüveg, ami egy tökéletes látást nyújt. Amellé lehet eldönteni, hogy szeretnénk-e kontaktlencsét, és ha igen, akkor melyik az, amelyik súlyozottabban, vagy súlyozottabban fog a mindennapjainkba előtérbe kerülni. Inkább kontaktlencsét szeretnék viselni, de legyen meg a lehetősége annak, ha valami miatt nem tudom, vagy nem akarom viselni a lencsémet, akkor ott a szemüvegem, vagy pedig én inkább szemüveget viselek, de hetente elmegyek háromszor edzeni, amit kontaktlencsében kényelmes megtenni. Tehát, hogy ez egy eléggé széleskörű variációs lehetőséget ad, és nem kell lemondanunk az éleslátás lehetőségéről szemüveg nélkül sem, úgyhogy ez benne a fantasztikus.
Beszéltünk az elején arról, hogy mit tehetünk a látásunk megőrzéséért hosszú távon, ugye beszéltük a pihentetésről, de van-e olyan, hogy szemtorna?
Hát a szemtorna ez mindig egy ilyen kérdőjeles dolog, és nagyjából egy évvel ezelőtt foglalkoztam, és egy kicsit mélyebben és behatóbban ezzel a
történettel. Na akkor kivel? Mi volt a tapasztalat?
Hát alapjában véve vannak olyan, én nem szemtornának nevezném, mert magát a szemizmainkat azt nem tudjuk úgy erősíteni, hogy ez egy teljesen más izomszövetről beszélünk, ami a szemünkben van, és a látórendszerünkben, látószervünkben, mint mondjuk akár a bicepszünk, tehát olyan nincs, hogy most gyúrok a látásomra, és akkor majd azonnantól kezdve remek lesz egy 100 éves koromig, tökéletesen fogok látni, hanem én inkább azt mondanám, hogy vannak olyan, akár masszázs, akár egy hideg-meleg váltásos állapot, gondolok én arra, ugye, hogy egy melegvizes párnát oda teszünk a szemünkre, vesszük, stb., amivel egy picikét ott a vérkeringést tudjuk esetlegesen javítani, és azáltal egy kicsit frissebbnek érezni adott esetben, vagy adott szituációban magát a szemkörnyékét, és akár egy picit felfrissültebb állapotban a látásunkat, mint olyan, de azért ezek mindig ilyen alkalmi történetek, tehát azért ez hosszú távon nem javítja a látásunkat, nem óv meg bennünket attól például, hogy az időskori szemészeti, természetes fiziológiai elváltozás az, ugye, hogy már rövid a kezünk és olvasó szemüvegkel előbb vagy utóbb, hogy az esetleg teljesen kiküszöböljük, tehát arra ezek nem megfelelőek.
Na jó van, akkor amikor legközelebb beszélünk, remélem addigra lesznek már ilyen megfelelő módszerek, és akkor viszont kiméletlenül kikérdeznek belőle, jó?
Én nagyon szívesen elmondom, hogy esetleg mivel lehet, úgyhogy állok elébe.
Oké. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál ma.
Nagyon szívesen.
Hölgyeim és uraim, Sipos Anitával, a Magyar Látszerész Szövetség alelnökével beszélgettünk. Itt folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.